Isten hozta a testvéreket. Ugye biztos látták már nagy embereknek a névi egy kártyáját. Rajta van, hogy PHD, vagy MA, BA, és különböző betűk. És el lehet képzelni, hogy milyen komoly emberek, ugye ennyi végzettsége. Most nem akarok dicsekedni, de én nem tudtam olyan röviden leírni, hogy BA vagy PHD, ez az én végzettségem. Ez a sok betű. Ez ugye Hessz István Honvéd, 22. ágyútarackos tüzérezred, második tüzőrosztály, második tüzőrüteg. Első tűzszakasz, második kettes kezelő, zárfelhúzó töltőrás segítő. Akkori lelki vezetőm Kovács József hadnagy, aki komoly lelki ember volt, mert azóta összfegyvernemi parancsnok a magyar hadseregben, tábornok. Mondta, hogy ahol sok ember van együtt, ott bizony együtt kell mozogni. Elvtársak, ezt is hozzátettem, mert finom úgy ember. A kötőszavakat most nem említem. De azt hiszem, hogy ez nagyon egybecseng, ebből is látszik, hogy komoly lelki ember volt. Mit mond Szent Ignász? Tessék csak figyelni. Mert gondolja meg mindenki, hogy annyira halad majd előre minden lelki dologban, amennyire kivetkőzik önszeretetéből, önakaratából és önérdekéből. Ezek nagyon súlyos szavak, és tanulók vagyunk, tanítványok vagyunk, de azt hiszem, hogy ezt kell a szemünk előtt tenni, hogy rengeteg nagyon jó lehetőség van arra, hogy kivetkőzünk az önszeretetünkből, önakaratunkból, önérdekünkből, már csak azzal, hogy együtt mozgunk. Törekszem ott lenni, hogy időben ott vagyok, hogy megtartom ezeket a szabályokat. Ez mind-mind arra segít engem, hogy az önszeretetemből, önakaratomból egy kicsit kivetkőzzem. A megszokott életemből, amit én alakítok, kilépek, és akkor haladok előre a lelki dolgokba. Biztosan hallották már ezt a nagyon csúnya kifejezést, nem is tudom, hogy merjem említeni, hogy az kézis. Ugye ez egy hétköznapi kifejezés a Jézuskori világban, görög kifejezés. Ugye aszkézis, ugye ez nem a majom lába, aszkézis, hanem aszkeo, azt jelenti, hogy edzem magamat. Ugye aszkézis nem más, hogy edzem magamat. Ugye Szent Pál állandóan fölhívja a figyelmet, hogy a atléták mind küzdenek, hajtják magukat, mert el akarják nyerni a győzelmi koszorút. Úgy küzdjetek, hogy elnyerjétek. Ugye ez az aszkézis értelme, hogy látom a célomat, és ennek érdekében edzem magamat. Valamilyen módon megtagadom magamat. A megtagadás az nem azt jelenti, hogy nem gondozom magamat, épp ellenkezőleg, hanem mindent megteszek annak érdekében, hogy a célomat elérjem. erről beszél Szent Ignász, hogy minden inkább kivetkőzöm a önszeretetemből, önakaratomból, önérdekemből, annál inkább haladok előre a célom felé. Ugye erről talán lesz majd még szó, hogy mi is a célom, ugye az emberi élet célja, értelme. Ennek érdekében mindent hátránynak, vagy mondja Szent Pál, minden szemétnek tekintlek, csak hogy Krisztust elnyerhessem. Hát ezek nagyon kemény szavak, de azt hiszem, hogy mégiscsak az irányt azt megmutatják. Ugye ez egy nagyon jó tapasztalat, amikor azt látom, hogy bár nehéz volt, megtettem, sikerült. Ez egy nagyon jó élmény. Legyen az étkezés, legyen az mindennapi testgyakorlat, legyen az egy visszaszólásnak az elmulasztása. Hát pontosan erről van szó, hogy önérdek, önakarat, önszeretet. Ugye? Ebből kivetkőzöm, haladok előre a lelki életbe. Egy rövid kis részletet szeretnék felolvasni a csönddel kapcsolatban. Káránál jezsuita atya, aki teológiát tanított élete folyamán főként, de nagyon sok lelki természetű írása is van. Föltételezhetően ő nagyon mély lelki életet is élt. Azt hiszem teológiát másképp nem is lehet írni, vagy tanítani. Isten jelenléte akkor válhat belső tapasztalattá, ha megmaradunk a csöndben, és nem menekülünk el ilyetten attól a félelmetességtől, amely a csöndet betölti. Nem tudom, van ilyen tapasztalatuk. Ugye mivel lehet a csöndből elmenekülni? Lehet kegyes dolgokkal is elmenekülni a csöndből. Elkezdek imádkozni. Jó? Mondom a rózsafüzet például, vagy mondok valamit, kezembe veszem a Szentírás, mert ez egy szent dolog. Kezdem olvasni. Már is elmenekültem a csöndből, és nem teszem ki magamat annak az élménynek, hogy egyszer csak kivilágosodik az a csönd. Egyszer csak valami megszólal abban a csöndben. Egyszer csak az Istennel találkozom abban a csöndben. Ahogy említettem, a lelki gyakorlat az nem azt jelenti, hogy akkor történik a lelki gyakorlat, amikor én imádkozom. A lelki gyakorlat az mindig történik. Az étkezésben is találkozhatom Istennel, a fölkelésben is találkozhatom Istennel, a reggeli tornában is találkozhatom Istennel. Ezért kész vagyok, hogy a csönd az nem egy üresség, hogy nem csinálok semmit, hanem pont ellenkezőleg keresem az Isten. Tehát, úgy, mint a bőjt. A bőjt nem az, hogy nem eszem, hanem a bőjt az, hogy azt az időt másra fordítom, amit egyébként evésre, ivásra, játékra, nem tudom mire fordítani. Ezt az időt másnak ajándékozom, Istennek ajándékozom, fele barátnak ajándékozom. Az az igazi bőjt, amikor megtagadom magamat valamiben, nem eszek mondjuk húst, például ez a példa, a katolikus körökben ez divat, talán még. De ezt nem azért, hogy aztán elraktározom, és akkor húsvétkor azt mind meg fogom enni. Hanem azt odaadom másnak. Nekem más utam van az Isten. Ez még csak az első mondat volt. Ha kitartasz a csöndben, és engeded, hogy Isten hallgatása szóljon hozzád, csöndje kétféleképp érint meg. A halál félelmében, és ugyanakkor a végtelenség ígéretében, amely áldón közelít hozzád. E kettő oly közeli és hasonló egymáshoz, hogy magunktól e távoli, mégis oly közeli végtelenséget nem tudjuk értelmezni. Ez arról van szó, hogy nem az eszünket kell jártatni. Ugye a tapasztalatunk minden Istennel kapcsolatos és minden személyes találkozásban, ugye ez a fascinózum, egy tremendum van, tehát a nagyon erős vonzódás, elbűvöltség és a félelem. Ezt nagyon nehéz ketté választani. Minden emberi kapcsolatokban is így van, hogyha az tényleg egy ilyen rátalálás. Az Isten élmény is ezt a kettősséget hordozza. Ugye nagyon emlékszem, hajdan volt fiatal koromban, egy kis faluba jártam ki a városból, ott voltam plébániai kormányzó, fehér ló nélkül, fehér autóval jártam viszont. És ott egy fiatal tanítónő mondta, hogy hát ő vallásos családban nőtt föl, de aztán, hogy szokott lenni, középiskolába került, hű, hát ez nagyon magas színvonalán egy középiskola. Akkor már a Jóisten kezd távol kerülni, és mikor valaki fő tanítóképző főiskolára kerül, hát akkor a Jóisten az már egy ilyen magas színvonalat nem érhet el, akkor félretesszük a Jóistent. És akkor, hát ő azt mondja, hogy a főiskola után egyszer látta, nyitva a templom, bement, és akkor ott ült, és akkor egyszer csak az a tapasztalata volt, hogy ott van az Isten. Pontosan ebben a kettősségben, hogy nagyon vonzotta valami, ugyanakkor nagyon félelmetes is volt. Ezt látjuk a Bibliában és a Biblia nyelvében, hogy félnek az emberek, mint ott a táborhegyi jelenésben például, vagy Jákob, amikor becsapott mindenkit, menekül, és akkor hirtelen ráköszönt egy félelem. És akkor megjelenik az a bizonyos létra, amin az angyalok leföl járnak. Ugye nagyon szép képe ennek az Isten élménynek. Ez egy lelki élmény, nem egy külső élmény, nyilvánvalóan. Tehát ez a csönd igazából, amikor én kiteszem magamat ennek a félelemnek és a vonzásnak. Ennek az ürességnek és ennek a lehetőségnek. De éppen ebben a félelmetességben tanuljuk önmagunk helyes megértését és a félelmetesség édes titkának elfogadását. Pontosan ez a karácsony üzenete. Isten valóban közel van hozzád ott, ahol vagy, ha nyitott vagy erre a végtelenre. Ekkor ugyanis az Isten távolsága egyúttal az ő közelsége is. Felfoghatatlan, mindent átható közelség. Nyilván nem könnyű ezt megérteni, mert ez egy elmélkedésnek az eredménye, amikor csak minden második szót írja le a szerző, általában a nagy élményeinknél így van, hogy a másik nem könnyen érti meg, mert én minden második szót írok csak le. Értem, hogy mi van mögötte, de nem írtam le, mert nekem nem szükséges. Tehát amikor most kitesszük magunkat ennek az ürességnek, azaz követjük azt, amit a lelki gyakorlat kísérője kér tőlem, próbálok együtt mozogni másokkal, hiszen nem egyedül vagyok, hogy ez az önszeretet, önakarat, etc. ennek a levetkőzése, ebben a csöndben, ami nagyon üres lehet. De ez az üres, ez nagyon teli lehet, és teli lesz. Csak van-e türelmem ebben jelen lenni. Ugye készen vagyok meghalni, mint téged megbántani, hogy mindig úgy megüt engem, mert ezek nagy szavak, ugye? Ezek az ének, ugye? Hogy kész vagyok meghalni Jézusért, de hogy mondjam, csöndben nem akarok maradni, ugye? Ugye csak érzékeltetni akarom ezt a kontrasztot. Lehetőség, tanulnunk kell, nekem is tanulnom kell, ez biztos, hogy van. Na most szeretném megkérdezni, hogy a reggeli imával kapcsolatban van-e olyasmi, amit szívesen megkérdeznének, mert vagy nagyon ment, vagy nem nagyon ment. Valami nehézség akadt-e. Ezt is tanulni kell hozzá. Köszönöm.
Nekem egészségügyében nagyon nehéz.
Nézze, ezt föl kell mérni, hogy én kész vagyok erre az imára. És amit lehet, amit nem lehet, azt nem lehet. Ugye? Ugye a másik nagy lelki ember, Lenin is megmondta, hogy ami nem megy, azt ne erőlt.
Az már nem jön, az lehet volna. Nekem egy ilyen szúrvesztésem, hogy dízi vagyok, és nem tudok vetélvetőn egy darabig.
Nézze, ha nem tud térdelni, akkor ne térdeljön. Ilyen egyszerű. Ülhetünk is az ima közben, nem kell térdelni. Feltétlenül. Ha tudunk és nekünk az a jó, akkor térdeljünk, de ha nem, hát akkor ne térdeljünk. Tehát milyen olyan egyszerű. Meg kell találnom azt a testhelyzetet, ami számomra adott. Ahogy említettem, fekve Szent Ignác a négy testhelyzet között említi a fekvést. Nyilván, hogy ez is egy tapasztalat, van, aki úgy tud imádkozni, hogy hasra vesz. Van, aki fejjel állva imádkozik. Én azt nem bánom, ha neki az segít. Visszatérni, az nagyon fontos az imában. Az akkor tudok visszatérni valahova, hogyha valahonnan indultam. Ha én magam sem tudom, honnan indultam, azért van a kezünk összetéve, az a jelenbe hoz bennünket. Észrevettem, hogy nem a lepráson jár az eszem, vagy nem őt látom, a sebeit, mert az nagyon csúnya esetleg, hanem már nem tudom, hol jártam, valahol Toronto közepén voltam az autómmal. Hát akkor vissza kell jönnöm. Szerencsére, mivel ez egy virtuális eltávolodás volt, nem kell most akkor másfél óráig jönni vissza, hanem egy pillanat alatt itt vagyok, mert itt vagyok a jelenben. Kezem összeér, érzékelem, itt vagyok. A levegő az arcomhoz ér, a homlokomhoz ér. Már is itt vagyok Isten jelenlétében.
Én nem tudtam befejezni.
Nagyon jó.
És akkor, ha már a közös imát végeztük.
Semmi baj nincs. Ez fél óra, mivel sokan vagyunk, ezért kénytelenek vagyunk egy időt meghatározni. De amikor egyedül vagyok, akkor nyugodtan időzzem az imában.
De mondjuk utána a szobában megpróbáltam, de ez nem jó, ugye?
Az azért nem jó, mert elkésik a reggeliről. Egyébként lehet.
Tegnap este volt.
De tegnap este. Akkor semmi baj. Akkor semmi baj. Semmi baj. Csak akkor az nagyon jó.
Nekem meg túl gyors volt, nem tudtam imádkozni, mert az atya elkezdte a mi atyánkot.
Az túl hamar volt.
Igen.
De hogy, hát amikor egy ilyen meditációs állapotban, nem tudtam beszélni.
Nagyon jó, hát nem is kell akkor. Tehát szépen nézzük, itt semmi baj nincs. Tehát
A baj az a nyaktörés, illetve ha nem akarom csinálni. Egyéb minden más az megszokott is lehet. Mondom, ez nagyon behatárol bennünket, hogy sokan vagyunk. Annyiban, hogy nem tudunk személyesen, ez lényegében személyesen kellene, hogy kísérjük ezt az imát. Mindig időről időre beszámolni, hogy hogy ment az ima, mi a nehézség, mi az öröm, etc. De mikor közösen vagyunk, akkor van egy eleje, vége, de az nem azt jelenti, hogy ha van időm, szabad időm, akkor én ezt ne folytassam, ne menjek oda-vissza, ne próbáljak meg visszamenni oda. Sőt, az imát sokszor meg is ismételjük, mert egyszerűen nem volt elég az egy óra imádság. Akkor visszatérünk a következő imában, ja már nincs fenn, a három első pont után visszatérek oda, ahonnan el kellett, hogy jöjjek. Ugye mondom, két dologhoz szoktunk az imában visszatérni különösen is, ami nagyon öröm volt, kitöltött, vagy épp ellenkezőleg, ami elől elmenekültem. Ugye Bőti Tamás atya beszélt egy hölgyel, és a hölgy mondta neki, hogy van az a bizonyos tábor, vagy Tibériás tavi jelenés, hogy Jézus reggel is hívja a tanítványokat. János 21, nem tudom, azt hiszem 21. És Tamás atya kérdezte a hölgyet, hogy és milyen volt, és elfogadtad a halat, amit adott? Azt mondja a nő, nem szeretem halat. Nem fogadta el, mert nem szeretem. És akkor Tamás atya mondta, hogy tessék visszamenni és elfogadni a halat.
Nagyon jó.
Ez persze vicc, de igen. Nem vicc, mert ugye ez nem viccből mondta, de hogy visszatérek oda, ami elől elmenekülök, oda, ott van számomra valami, amiért érdemes oda visszavenni. Különösen Jézus van ott, tehát nem kell félnem, nem vagyok egyedül az imában, ott van Jézus. Ez hit kérdése, de hát nyilván hívő ember imádkozik. A hit az nem, mondom, egy érzést, elveszítettem a hitemet, mert nem érzek semmit az imában, ez nem igaz. A hitemet akkor veszítettem el, ha nem azt szerint cselekszem. Ja? Akkor se elveszítettem, csak fölmondtam, nem hiszek, ugye amikor bűnt követek el, az a hitetlenségnek a megnyilvánulások, mert valami jobb utat találtam magamnak. Isten azt mondja, hogy így ezen az úton halad, én azt mondom, nem, ez túl fárasztó, vagy nem tetszik, akkor én választok magamnak egy utat, hogy boldog legyek. Ja? Ez imában is így van egy kicsit, eltértem, mert nekem jobb ötletem volt. De nem baj, akkor belátom ez a megtérés, azt mondom, nem, Istennek van igaza, visszatérek oda, kész. Ennyi az egész.
Azt szeretném említeni, hogy én meglepődtem azon, hogy én gondoltam, hogy én választom az utat, és én egy leszek azok közé, aki a Jézusnak a csoportjában van.
Ja.
És olyan érdekes volt, olyan cak, mintha megütött volna valami, és egy kislány lettem, egy olyan 4 év körüli gyerek az utcán, és igen. Én nem akartam azt, de utána beleegyeztem, és azért nevetek ezen a halom, mikor elkezd az atya.
Igen. Hála Istennek, itt köztünk nincs pszichológus rajtam kívül, nem ez csak viccos. Itt bármi előjöhet, ami mond rólam valamit, azzal nem törődünk, ugye ez az alázatnak a kérdése. Ez nagyon jó, én azt hiszem, hogy valaki voltam ott, ez voltam. Rákérdezhetek Jézus előtt, miért pont ez voltam? Miért fontos nekem ez a státus, ez a hely? Rákérdezhetek, nem feltétlenül kell mindent megtudnom azonnal, ugye az árt a szépségnek, ugye a sok tudás. Na most, amiről szeretnék beszélni, ha nincs több kérdés. Nyugodtan kérdezzenek, mert sokkal fontosabb, amit önnek kérdezik.
Could I say this prayers, what is in the exercises? Vedd Uram, és fogadd el teljes szabadságomat. Emlékezetem, értelmem és egész akaratom. Mindenem, amim van, amivel rendelkezem. Te adtad nekem mindezt. Neked, Uram, visszaadom. Minden a tiéd, rendelkezzél vele egészen akaratod szerint. Adj nekem szeretetet és kegyelmet. Ez elég nekem. Ez a 92.
Ja, rendben van, az az, hogy...
Mindegyikemben van, éjfélkor van a második nap.
Bocsánat.
Itt benne van, hogy foglalkozunk valamit.
Egy pillanatot kérek, egy pillanatot. Arról van szó, hogy mindaz, ami nem tartozik az imámhoz, az minket hidegen hagy.
Tehát ami nem tartozik a lelki gyakorlathoz, a mostani lelki gyakorlathoz, azt nem is veszem a kezembe, nem is nézem, mert elviszolnak.
Ez a Szent Ignátusz.
Tessék csak figyelni, nem szabad nekünk vitatkozni. Tehát itt annak kell történnie a közösségben, amit mondok. Ha ezt ő nem tudja figyelembe venni, akkor mondom, az nem jó, hogyha zavarja a közösséget ezzel. Ez nem ide tartozik.
Katolikusak vagyunk mi.
Rendben van, de...
Istenhez,
Jézushoz, és itt van benne a szűzmelyet. Tessék csak figyelni. Ennek be kell, hogy fejeződjön, mert ez nem erről van szó.
Hát ez katolikus.
Jó. Tehát...
Hát csak egy pillanat. Szabadna még egyszer hallani az első idézetet? Egy nagyon rövid.
Persze, ez itt van. Nem adom oda, mert azonban a tudományom is. Most ez nem szükséges, tetszik tudni. Tehát most ez bennünket elvinne onnan, ahova igyekszünk. Nagyon sokszor azt mondja Szent Ignács, hogy a világosság angyala képében jön a kísértés. Azaz valami látszólag nagyon jó és nagyon jó dolog akar bennünket foglalkoztatni. De nem az Istentől van. Azt mondja, Isten jelenléte akkor válhat belső tapasztalattá, ha megmaradunk a csöndben, és nem menekülünk el ilyetten attól a félelmetességtől, amely a csöndet betölti. Ez a tételmondat, vagy ez az első mondat. Ha kitartasz a csöndben, és engeded, hogy Isten hallgatása szóljon hozzád, csöndje kétféleképp érint meg. A halál félelmében, és ugyanakkor a végtelenség ígéretében, amely állandóan közelít hozzád. E kettő oly közeli és hasonló egymáshoz, hogy magunktól-e távoli, mégis oly közeli végtelenséget nem tudjuk értelmezni. De éppen ebben a félelmetességben tanuljuk meg önmagunk helyes megértését, és a félelmetesség édes titkának elfogadását. Pontosan ez a karácsony üzenete, Isten valóban közel van hozzád ott, ahol vagy, ha nyitott vagy erre a végtelenre. Ekkor ugyanis Isten távolsága egyúttal az ő közelsége is, felfoghatatlan, mindent átható közelség. Másképpen így is megfogalmazhatjuk, hogy persze ezt később szívesen odaadom egyébként. Most azt mondja, hogy születés, ugye szenvedés. Általában. És ha szenvedés van, szenvedés, mit jelent a szenvedés? Bizonytalanok vagyunk, nem vagyunk magunknál, nem az történik, amit mi szeretnénk, kellemetlen élményünk van, kellemetlen gondolataink vannak. Ez mind szenvedés. De ugyanakkor, ha szenvedés, akkor a születés. Ugye a csöndben ránk köszönt a szenvedés, de ha szenvedünk, akkor valami születik. Nem tudjuk, nem látjuk, hogy mi. Egyik oldalon ugye ott van, hogy szenvedés, de a másik oldalon ott kell lenni, hogy valami születik. Valami születik bennünk. Ugye ez ad reményt arra, hogy kitartunk a kellemetlenségben. Ugye ezt így is mondhatnánk akkor aztán, várakozás. Az remény. Különben nem várakoznék, hogyha nem várnék valamit. Ja, nem hinném azt, hogy valami beteljesedhet. Ugye az imában várakozunk, mert remény van bennünk. Honnan a remény van benne, az azt jelenti, hogy várakozom. Általában akkor nem tudok várni, hogyha nincs bennem remény. Akkor elmegyek intézkedni, majd én tudom, mi kell nekem. Ugye? Nem tudom kivárni, míg az Isten. Azaz nincs bennem a remény, nem várok semmit az Istentől, nekem kell cselekednem. Ugye ez a nehézségek, ugye ez a szenvedés, várakozás, ott van az imában. De hogyha szenvedek és várakozom, akkor remény van bennem és valami születni fog. Ne törődjek azzal, mert nem nekem kell a dolgokat irányítani, ugye? Pontosan ez, hogy kiadom a kezemből a kezdeményt. Nem én valósítom meg, az Isten valósítja meg bennem azt a születést. Ha várakozom, akkor megszülethet bennem. Ez a hitnek a kifejezése, hogy várakozom. Hiszem, hogy Isten egyszer csak betölti azt. Nekem semmi kedvem most nincs csinálni azt, hogy várakozni, de semmi baj nincs, mégiscsak remény van benne. Ugye két ember szokott egyébként, két ember jön mozgásba, az egyik a reménytelen ember, akkor az csapkod, keresi a megoldást, vagy pedig éppen az, akiben megszületett valami, aki majd ezt látjuk, hogy ha valami öröm van bennem, akkor az megmozdít, mint Máriát, ugye? Vagy mint a Bibliában látjuk, hogy aki Istennel találkozott, az megmozdul. Az elmegy, hogy ezt hírul adja. Ugye a pásztorok is ugye találkoznak az angyallal, és tele lesznek örömmel, és megmozdulnak. Ugye ez a két véglet, hogy az az ember mozog, csapkod, kapkod, ugye aki fuldoklik a vízbe, elmegy, hogy segítsen magán, vagy az az ember, akinek öröm van a szívében, és akkor elindul. Ugye látjuk Jézusnál is ezt, hogy elindul, és az emberek oda gyűlnek körül. Ugye az öröm, majd erről szeretnénk beszélni a mai napon. Nem tudom, még az imára kell-e visszatérnünk, vagy akkor mehetünk tovább. Ha valami kérdésük van, akkor azt kérdezzék meg. De nagyon kérem, ami ide tartozik. A többi pedig aztán a magánúton. De ami ide tartozik, azt nyugodtan kérdezzék meg. Tanítványságról beszélünk. De ahhoz, hogy megértsük ennek az értelmét, vagy a lényegét, hogy közel kerüljön hozzánk, ugye egy tanítvány, az tanítvány nincsen tanító nélkül. Akkor beszélünk tanítványról, hogyha van tanító. És azt, hogy Jézus tanítványai akarunk lenni, akkor nyilván elsősorban azt kell megnézni, mit akarunk mi ettől a Jézustól tanulni. Érdemes megkérdezni magunktól, mit akarok én Jézustól tanulni? Akarok-e egyáltalán tanulni valamit Jézust? Ezek nagyon jó felismerések egyébként, bármi is a válasz. Mert hát ez a valóság. Ugye a valóságnál nincs szebb. Miért nincs szebb? Mert a valóság az van, és ami annál nincs, más nincs, csak a valóság van. Ugye? Mindig a valóságból kell kiindulni. Nem, amikor én Jézushoz akarok menni, akkor nem az, ahogy tegnap mondtuk a leprással kapcsolatban, akkor nem próbálom magamat tökéletesnek föltüntetni Jézus előtt, hanem az a valóság. Ha az a valóság, akkor jó, rendben. De ha nem az a valóság, nem kell nekem, akkor a Jézushoz csak úgy mehetek, hogy a valóságomat viszem oda, a hitetlenségemet, a gyöngeségemet, ami van. Nem érdemes mással kísérletezni. Ugye? Fogorvoshoz, ha elmegyek, hogy nekem tökéletes a fogsorom, akkor mit kezdünk egymással? Akkor nincs szükségünk egymásra. Ugye? Jézushoz tökéletesen megyünk, akkor nincs szükségem rá. Ja? Ugye Jézus személye. Ugye Jézus személyét kell megnéznem. Ugye? Mit akarok tanulni tőle? Mit tanulhatok tőle? És azt látom, hogy Jézust nem ismerhetem másképpen meg, csak valójában a Szentírásból, a Szentíráson keresztül. Az ad egy képet Jézusról. Istent megismerhetem valamilyen módon a Szentírás nélkül is. Ugye miért ismerhetem meg Istent a Szentírás nélkül? Hogyan ismerhetem meg Istent a Szentírás nélkül? Nagyon egyszerűen, ugye az ember az Isten képmása. Úgy van, hát minden, ami körülvesz bennünket. Én magam is út vagyok az Isten felé, hiszen Isten teremtménye vagyok. Ugye a műveiből ismerjük föl az alkotót, mondja a római levél. Mindjárt emlékszem. És ugye, kicsoda ez a Jézus? Ugye ez a fő kérdés a számunkra. Kicsoda ez a Jézus? Ugye? Mit mond az Isten, megismerhetem a valóságból, de Jézust azt így elvontam, nem ismerem meg máshonnan, csak a kinyilatkoztatásból. Isten beszél magáról, Isten megmondja, ki ez a Jézus. Ugye erről beszéltünk annak idején karácsonykor, hogy Jézus ugye az Isten fia, ugye így szoktuk ábrázolni az Istent. Ugye Szent Háromság. Ugye ez a mi Istenünk, ugye Szent Háromság egy Isten. Jézus az egyik isteni személy, ugye világba jön. Hogyan érkezik meg a világba? Nagyon érdekes módon. Egy ugyanilyen konstellációba érkezik Jézus. Egy családba érkezik Jézus. Mi Jézus tanítása? Megint csak ez Jézus tanítása. Hogy Isten meghív bennünket, magához hív bennünket, egységre hív bennünket. Ugye ez nagyon érdekes ezt megtapasztalni, hogy Jézus, az ember Jézus, a bennünket tanító Jézus, azt adja tovább, amiből született, amiben belenőtt. Ez a tapasztalata. Ugye, hogy ugye itt Atya, Fiú, Szentlélek, Mária, József, Jézus. Ugye ebbe az Isten ezt akarja. Ugye minden a Szentírás mutatja be, hogy Isten semmit sem tart fontosnak Jézus számára, hiszen semmije sincs, földön futó, amikor születik, de belehelyezi egy ugyanolyan közösségbe, amiből nemhogy kiszakad, de amiből származik. Ha meg akarjuk érteni Jézust, akkor nekünk meg kell tanulnunk ebben gondolkodni. Ugye a boldogság, ugye két boldogság modell van a világban, ugye ezt írja le a Teremtés könyve. Az egyik kép az, hogy Isten megteremti a világot, jónak teremti a világot, megteremti benne az embert, akit saját képmására férfinek és nőnek alkot, mondja az első teremtés történetben. És utána nagyon érdekes módon ott van a második teremtés történet, a második fejezet, negyedik verstől, hogy Isten megalkotja az embert, hogy a második történet szerint ott bóklászik szegény férfi a világban, nem találja a helyét. Isten elévezett mindent a világban, de az ember nem talál magához illő segítő társat. Ugye hogy szokott lenni, hogy a férj ott bóklászik a lakásban, nincs otthon a felesége, nincs kikészítve, hogy mit kell fölvennie, nincs a vacsora kiké, akkor elveszik ugye szegény. Ugye? Hát ha Jóisten megszállja ezt a szerencsétlen embert, és azt mondja neki, na várj, segítek rajtad. És mi történik? Visszaviszi ezt az embert a nem létbe, a teremtés előtti állapotba, elaltatja ezt az embert. És megalkotja a nőt. Pontosan azért, mert ezt akarja mondani a Szentírás. Az ember nem lehet boldog anélkül, hogy meg ne osztaná az életét. És az ember, mikor meglátja a feleségét, ez már csont a csontomból, hús a húsomból, és a férfi elhagyja apját, anyját, feleségehez tartozik, és egy test lesznek. Ugye ez a terem, bár mezítelenek voltak egymás előtt, de nem szégyelték magukat egymás előtt. Ugye ez egyre inkább visszatér, ez az időszak ugye a világban. De nem jó értelemben, hanem mit jelenthet ez, hogy az ember nem szégyeli a másik előtt, hogy nem takaródzik, nincs titkolni valója, teljes átjárja a közös, mint a Szent Háromságban, ugye ez az Isten boldogsága, hogy az Atya átadja magát a Fiúnak, a Szentléleknek, és viszonzásként ugyanúgy visszaad minden. És ez történik az emberben is, ez a boldogságnak a képe, számunkra is azt hiszem sokszor, hogy egy olyan közösségbe szeretnék lenni, ahol nem kell takaroznom, önmagam lehetek, és a másikat el tudom fogadni. Ez a boldogságunk. Ugye amikor ábrándozna, hogy jön a herceg a hófehér paripán, vagy nem tudom, a királynő a fehér sport Mercedes-szel, pont ugyanehhez, de megnézik a költeményeket, az irodalmi alkotásokat, akkor mind erről van szó, valamiféle föltétel nélküli közösség az, ami az ember számára boldogságot jelenti. Miért? Ugye azt mondja a Szentírás, mert az Isten képmása vagyunk, úgy működünk, mint az Isten. Ez a mi erőm. Ugye ez a Szentírásnak a boldogság képe. Ez van Jézus előtt, amikor a boldogságról beszél, amikor az embert meg akarja hívni valahova. Ugye itt kell megértenünk azt, hogy mi okozza azt, hogy az ember boldogtalan. Ugye elkövetik a bűnt. Mi a bűn? Isten akar lenni, azaz látni jót és rosszat, ugye? Rosszat. Mit jelent ez? Én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem fogadom el, hogy ez tőlem független, hogy ez megvan, ez az értékrend a világban. Ugye ezen áll vagy bukik ugye az ember sorsa, vagy ez a boldogtalanság forrása is, hogy vannak emberek, akik ők maguk határozzák hogy mi a jó és mi a rossz. Amikor én lopok, akkor én határozom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Amikor én megverek valakit, akkor én határozom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Amikor én drogozom, vagy bármit csinálok, csak mi a következménye? Lerombolom a saját életemet és mások életét is. A Biblia szerint az ember csak akkor boldog, hogyha megosztja magát. Kölcsönösségben van. Mint az Isten. De látjuk azt, hogy mi is akkor működünk igazán jól. Mikor tud a gyerek a legtöbbet adni, teljesíteni? Amikor érzi, hogy szeretik és elfogadják. Mikor tudom önmagamat adni? Amikor érzem, hogy föltétel nélkül elfogadnak. És valamilyen módon én is el tudom fogadni föltétel nélkül a másikat. Ez a Biblia boldogság képe. Mi történik? Az ember azt mondja, én jobbat tudok. Jobbat tudok. Én vagyok az Isten. Én is olyan akarok lenni, mint az Isten. Nehogy már az Isten mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És akkor az ember Istent játszik. Mégiscsak eszik arról a fáról, ugye? Megszerzem, birtokolni akarom a boldogságomat. Ugye ez a legnagyobb kísértés a világban, hogy birtokoljam a boldogságomat. Ugye biztosan látták már, hogy ezt a világ alá is támasztja. Azt mondja, vedd meg ezt, és boldog leszel. Nem teljesen új, amit mondok, mert a Szentírás már 2000 éve ugyanaz, vagy 3000 éve ugyanaz, én se tudok újat mondani. De ezt érdemes, mint itt a lelki gyakorlatban is. Én tudom, hogy nekem mi a jó. Kilépek abból a keverből. És elveszítem, mert bizonytalanná válok, mert magam vezetője leszek. Magamat nem tudom vezetni, ez nagyon érdekes, sokszor ezt megtapasztalom. Tehát Jézus, amikor a világba jön, akkor beleszületik ebbe a közösségbe, és azt látjuk, hogy mi az első lépésje Jézusnak, amikor tanítani kezd. Embereket gyűjt maga köré. Akikkel megosztja az életét, akiket arra hív, hogy megosszák vele az életüket. Tehát ez Jézusnak a boldogság képe. Ebből indul ki, hogy az ember akkor boldog, ha képes, ugye a 8 boldogság is például erre utal, miért boldogok a szegények? Ugye ez a teljes kiszolgáltatottság, ami aztán majd Jézus keresztjében megnyilvánul, erre utal, hogy Jézus Krisztus számára, azáltal Jézus Krisztus úgy tudja az embert visszavezetni önmagához, hogyha ő bemutatja azt, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy az ember boldog legyen, teljesen kiszolgáltatja magát. Más kérdés, hogy az ember ezzel visszaél. Ugye ezért hal meg Jézus. Ugye Jézusban mindent odaad nekünk a mennyei Atya, és erre az ember nem úgy válaszol, hogy akkor átadja magát az Istennek. Hogyan tudjuk minket, magunkat átadni az Istennek? Hogyha a parancsait megtartjuk. A szeretet nem más, mint Isten parancsának a megtartása. Isten elfogadása. Nem arra, és ha őszinték vagyunk, és látjuk a vágyainkat, akkor valami hasonlóra irányul a figyelmünk. Fontos legyek, értékes legyek. Hol lehetek én értékes és fontos? Ott, ahol én másikat értékesnek és fontosnak tartom. Ugye ezért hívja Jézus a tanítványait közösségbe, hogy ezt megtapasztalják, hogy erre rávezesse őket. Gondoljunk csak a családunk életére. Mi abban az öröm a családunk életében? Pontosan ez a közösség, ez a megosztani tudás. Mi az, ami megnehezíti a családunk életét? Az, ami ebből a közösségből, a megosztásból kilép. Valaki önző. Jézus nem ad más tovább, mint azt, amit a szüleinél, vagy az Istenben megtapasztal, vagy a családjában megtapasztal. Ugye itt van hallatlan nagy szerepe Józsefnek és Máriának, hogy Jézus nem valami különleges dolgot fog mondani a világban, hanem csak azt, amit megtapasztalt, azt adja tovább, ezt a tapasztalatát adja tovább. Ez azt hiszem egy nagy kihívás a tanítvány számára, hogy ő megnézze, hogy miből indul ki, mi számára a boldogságkép. Milyen családban nőtt föl, kik voltak a szülei, mit örökölt a szüleitől. Milyen boldogságképet örökölt a szüleitől, mit látott a családban a szüleinél. Jézust akarjuk megismerni. Egy tanítvány azért keres tanítót, mert érzi azt, hogy amit ő tud, az kevés. Meg akarjuk nézni, hogy ez a Jézus mit tud mondani nekünk. Mire tud bennünket megtanítani. Mert különben nem akarok tanítványa lenni. Meglepő módon én soha nem iratkoztam be a marxista STD-be. Nem tudom önök, hogy vannak, de én nem iratkoztam be. Egyrészt ki is futottam az időből, de az más kérdés. De csak ezt szeretném mondani, Jézushoz akarunk menni, akkor meg kell ismernem Jézust, mit tanulhatok tőle. Jézustól ezt tanulhatom, aminek a kereszt a vége. Ha végignézzük a Szentírást, nagyon egyszerű megérteni a Szentírást egyébként. Ugye bekövetkezett a bűnbeesés, az ember elszakadt az Istentől. Az Isten hogyan indítja el a világnak a megmentését, vagy az újra élesztését? Megszólít embert, egy embert. Mit kér ettől az embertől? Azt kéri tőle, hogy tegyél le már mindent a kezedből, és gyere, ölej át. Hát most ez nagyon romantikus hangzik. Ugye Ábrahámnak azt mondja, vonulj ki földedről atyád házából, arra a helyre, amelyet majd mutatok neked. Az azt mondja Ábrahámnak, te hagyjál ott mindent, ami emberi biztonság. Hagyd ott mindent, ami téged megóvna. Ugye a várost, a városfalakat, a rokonságodat. Ugye abban az időben nincs még szövetségi rendőrség. Nincs szociális háló. A szociális háló az a család, a közösség. Akit kitaszítanak a közösségből, vagy kilép a közösségből, az magára van utalva. De ha jól megnézzük, akkor mikor fogok tudni én valakivel teljesen közösségbe kerülni? Hogyha elhagyom, ami a biztonságom, akkor lesz szükségem valaki másra, hogyha a biztonságom benne van valamilyen módon. Ugye ez egy kiszolgáltatott helyzet, ugye, mint ahogy említettem, a férfi elhagyja apját, anyját, feleségehez tartozik, egy test lesznek. El kell hagynom valamit ahhoz, hogy valamit meg tudjak ragadni. A tanítványoktól mit kér Jézus? Mindent hagyjatok ott. Ha nem olyan egyszerűen tanítványnak lenni. Mi képesíti ezeket a tanítványokat arra, hogy mégiscsak Jézus nyomába mennek? Az, hogy felfedezik magukban ezt a vágyot. Jézus nem tud mindenkit meghívni, csak azokat, akiben meglátja az elhagyásra való készséget. Itt gyakoroljuk az elhagyásnak a készségét, ugye ott hagytuk a Torontót, a kis szobácskánkat, a kis lakásunkat, házunkat, elszakadtunk mindentől. Miért? Mert tanulni akarunk Jézustól, meg akarjuk ismerni Jézust. Jézus pedig hova hív bennünket? A vele való közösségre, és a vele való közösségen keresztül a többiekkel való közösségre. Amint látjuk ezt a tanítványoknál. Na most, ebben a imában, ami most következik, mit tehetünk? Hát megnézem, hogy én miben nőttem föl. Én miben nőttem föl. Milyen családi modellben nőttem föl. Mit tanultam a szüleimtől. mit valósítottam meg az életemben, hogyan akarok boldog lenni én magam, mit teszek azért, hogy boldog legyek. És végignézem az életemet, hogyan jutottam én ide, miért van bennem az a vágy, hogy Jézus után menjek. Hogyan jutottam ide? Ül a fiatalember a zárok szélén, és ugye énekli, hogy mások vittek rossz utakra engem, ismerik ezeket a dolgokat. Hogyan jutottam én ide? Nem itt születtem, ugye? Hát valahova eljutottam. Valamilyen családi állapotra, valamilyen társadalmi állapotra. Honnan hívhat meg engem Jézus, hogyha meghív? Hát ott ülök az árok parton, ugye, még egy kicsit lötyög ott az alján, hogy aztán mi lesz, azt nem tudom. Milyenek az emberi kapcsolataim? Milyen emberi kapcsolatokban élek? Mi annak az értelme lényege? Hol valósul meg az, amitől én a boldogságomat várom? Melyik emberi kapcsolatom az, ami egy kicsit is hasonlít ehhez, ugye? Ez az intelligens, de egyszerű, tanulatlan két ember, József és Mária, milyen környezetet biztosít Jézusnak, mi nő ki ebből az egyszerű közösségből. Azt is megkérdezném, hogy a helyemen vagyok-e? Azaz, egy ilyen közösségben vagyok-e Istennel, emberrel? Vagy pedig egész más modellben élek. Jézus ebben a modellben gondolkodik. Látjuk azt, hogy mi indítja az embert a mozgásra. Hogy amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Hogy az Atya küldi, ebből a közösségből küldi a Jézust, hogy az embert visszavezesse ebbe a közösségbe. Vagy látjuk például János evangéliumában, hogy az Isten emberré lesz, hogy aztán a kereszten Istenhez visszavigye. Ez a jánosi evangéliumnak a modellje. Jézus Krisztus az Atyától jön, hogy emberré legyen, hogy az embert magával vigye. Ki tud magával vinni, aki közösségben van vele, aki átadja az életét Krisztusnak. Aki hisz az ő modelljében, aki arra törekszik, hogy megvalósítsa ezt a modellt. De ugyanakkor azt is meg kell tanulni, János evangéliumban, hogy nálam nélkül nem tettek sem. Ez a tapasztalat. Hogy ez nem az én erőmben történik. Ezért beszéltem arról, hogy szenvedés, születés. Vagy azt, hogy várakozás, remény. Mert várom ezt a beteljesülést. Jézushoz csatlakozom, mert tőle várom azt, hogy olyan emberré tegyen, aki képes válaszolni az Isten hívására, belépni ebbe a modellbe. Mit jelent hazatérni, ugye megtérni? Pontosan ezt jelenti, hogy visszatérek ebbe a modellbe, mondja a tékozló fiú története. Kiszakadt belőle az a fiú, azt mondta, nekem nincs szükségem senkire és semmire, csak az örökségre, majd én megmutatom. És akkor az élete alább hagy, és akkor mi a megtérés? Visszatér az Atyával való közösség. Ebbe a kölcsönösségbe. Ebbe a modellbe tér vissza. Mi történik, amikor egy házaspár eltávolodik egymástól, családterápia, mi lehet, hogy mind a ketten belátják azt, hogy vissza kell térniük az egymással való közösség. Mindenki képes erre? Hát úgy tűnik, hogy nem, de hogyan válunk képessé rá? Egyrészt be kell látnunk, hogy mi távol vagyunk. Ha én meg vagyok róla győződve, hogy jó helyen vagyok, hát akkor jó helyen vagyok. Nem tudom, mennyire vált világosá. Tehát amikor mi tanítványok akarunk lenni, meg kell tanulnom, vagy meg kell néznem, hogy kinek a tanítványa akarok én lenni? Ki az az ember, akinek én a tanítványa akarok lenni? Mit tud nekem adni? Mit tud nekem mutatni? Várok-e tőle valami? Vagy pedig, ez nagyon érdekes ezt is megtapasztalni, azt várom tőle, hogy az én utamat, az én elképzelésemet erősítse meg. A tanítvány tanul, kitől tanul a tanítvány? A mestertől. Nem a mester kell, hogy a tanítvány egyensúlyoztassa, ugye? Tehát erre érdemes odafélni. Hogyan jutottam ide? Mi volt az utam? Milyen tapasztalatom van életről, boldogságról, az élet értelmességéről, családomban, a megvalósított emberi kapcsolataimban, a mindennapjaimban? Nem tudom, érthető-e, amit szeretnék kérni. Mi történik az imában? Isten jelenlétébe helyezkedem. felajánlom magamat neki. Kérem azt, hogy megismerjem az életemet, hol vagyok. Látom azt a házat, ahol fölnőttem. Látom a szüleimet, látom a családunkat, testvéreimet. Hogyan élünk? Mi közöttünk az eljárás módot? Milyen kapcsolatban? Mi az én örökségem, amivel most én itt vagyok? Mit hoztam magamban? Látom az életemet, mire törekedtem az életemben? Miért törekedtem az életemben arra? Miért? Mit akartam én azzal, hogy beiratkoztam a nem tudom milyen képzőbe? Mi vezetett engem akkor? Ott van Jézus, kísér engem, akit én bármikor megszólíthatok, bármikor kérdezhetek. Föl szeretném fedezni ebben a cselekvésemben, a múltamban, hogy milyen boldogság kép van előttem. Mitől várom a boldogulásomat, boldogságomat? Ugye szeretném a valóságot megtalálni az életemben. Abból lehet kiindulni. Én nem tudom, ismerőse az a történet, majdnem biztos, hogy ismerős. János evangélium 5. fejezet, amikor ott van a Betesda fürdő, ott van egy ember, fekszik hány éve is? 38 éve, akkor Jézus megkérdezi, hogy meg akarsz-e gyógyulni? Már 38 éve fekszik egy helyen, ott már valóban fölmerülhet a kérdés, hogy meg akar-e gyógyulni? Mert mindig valaki megelőzi, 38 évig mindig valaki megelőzi. És valóban ez a kérdés, ami a valósággal így, nekem ez, most tényleg ki akarok ebből az állapotból lépni? Hát szamár vagy te, ugye? Mi akarsz te Jézus tanítványa lenni? Hát neked jó itt. Hát nem akarsz te menni innen sehova. Hát akkor mit akarsz te Jézusra, ugye? Ez egy nagyon jó tapasztalatám. Ha ezt látom, ha így van, ha nem így van, akkor persze, hogy... Csak ezt szeretném fölmérni, hogy hol is vagyok én? Tényleg akarom a változást az életemben? Gondoljanak arra, valakinek vak volt, hirtelen kinyílik a szeme, hát ez borzasztó kellemetlen, neki kell állni, munkát keresni, nem fogják ám oda hordani az apró pénzt. Hát az nagyon jó állapot bizonyos értelemben. 38 éve már ott fekszek, hát ez egy nagyon kényelmes állapot, nagyon kellemetlen persze, de nagyon kényelmes. Akarok-e fölállni? És látjuk, hogy például ebben az esetben mit csinál ez a vak? Megy, ez följelenti Jézus. Tehát pontosan erről van szó, hogy ezzel szeretnénk a valósággal találkozni ebben az imában. Megnézni, hogy miben nőttem bele, mi a megszokott a számomra. Mi az, amit én magam is már megvalósítottam abból, amit tanultam. Mi az, ami tényleg arra késztet engem, hogy ezt az életmódot el akarom hagyni, vagy nem is akarom elhagyni lényegében, hagyjanak engem békében. Ugye? Az egyszeri asszony ugye, a temetésen kiabál, ugye bizonyos kultúrkörökben még divat, bizonyos helyeken a világban, kiabál, hogy bele akarok én is ugorni, és akkor mondta, hogy egy nagy cirkusz, és akkor lefogják, ugye ilyenkor teátrálisan lefogják, és akkor mondta a pap, hogy hagyják, hadd ugorjon be. Hát ha oda akar menni, hát akkor nem szabad visszatartani. És hát elengedték, hát nem vagyok én bolond, azt mondja, hogy beleugorjon. Hát pontosan ezeket a dolgokat kell az életünkbe leleplezni, szembesülni Isten előtt, a csöndben. Valóban Jézus tanítványa akarok lenni? Valóban változást akarok az életemben? Mi az, ami engem oda vinne Jézus? Miért borítanám föl a jó megszokott életemet? Látom a házat, ahogy fölnőttem, az emberi kapcsolataimat. Szeretnék ezt a modellt fölfedezni az életemben. Ez van bennem. Ha így megy tovább, én ezt fogom továbbadni. Bármi legyen az, nem ilyen szép háromszög, nem biztos. Van-e kérdés? Azt javaslom tehát, hogy szépen a imapontokat tartsák meg, és időszenek ott, nem tudom mikor találkozunk legközelebb, de addig nyugodtan imában maradhatunk. Egy 5 percet, 10 percet szálljanak a végén arra, hogy egy kicsit megmozdul. Lehet a kápolnába imádkozni, lehet ebbe a terembe imádkozni, lehet a szobába imádkozni. Az imádság ott kezdődik, hogy Isten felé fordul. Remélem fölírták ezeket a lépéseket, érdemes gyakorolni és megtartani. Ha elkalandoztam, visszatérek. Mindenki számára világos, hogy mit szeretne tenni a következő órában?
Akkor menjenek bátran.